8-szor a 11-percban folytatjuk a napi indítót a budapesti stúdióból. Ígértem kedves hallgatóinknak, hogy egy nagyon kedves és érdekes interjúval folytatjuk, illetve fejezzük be a mai napindítót. Előjáróban szeretnék egy-két sort felolvasni a képzőművészről, akiről beszélgetünk majd Erdősi Ágota a lányával. Nyári Sárkány Péter 1951-ben született Budapesten, 25 éves volt, amikor elkezdett foglalkozni a festészettel. A pályája elején játszótéri plasztikákat készített, majd több műve is a holokausztról, a zsidóságról, a cigánykultúráról, valamint az ezekre jellemző szimbólumokról szólt. Munkáinak emblematikus része volt az úgynevezett csurgatásos, pöttyözös technika és zománc festészet. Hát előre vetíti ez a rövid bevezetés, hogy milyen érdekes festőművészről, képzőművészről fogunk beszélgetni lányával, Erdősi Ágotával, akit szeretettel köszöntök a napindító műsorunkban. Jó reggelt kívánunk, köszönöm Ágota, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én köszönöm a lehetőséget.
Mire emlékszik? Hát most emlékezünk majd a közeljövőben édesapja halálának első évfordulójára, és ugye arról olvastam, hogy alkotói tevékenysége négy nagy korszakra tagolható. Az első érdekes, hogy játszótéri plasztikák.
Így van. Hát úgy kell elképzelni, hogy az édesanyámmal, Erdősi Gabriellával dolgoztak együtt a pályájuk elején. Édesanyám egyébként szobrászművész, és gyakorlatilag közösen kitaláltak egy ilyen játszótéri hálós játékot, ami ma is megjelenik a játszótereken, de ők ezt a kezdetleges formában együtt kezdték el kialakítani a gyerekek nagy örömére, és hát ebben dolgoztak közösen, majd áttértek a holokauszt témára, amit ugyancsak együtt kezdtek el feldolgozni.
Mi volt ennek a lelki hátterében a mondjuk a játszótéri plasztikáknak? Egy tapasztalat, a családi hatás, a lelki alkatuk?
Hát azt gondolom, hogy ugye mi már akkor éltünk a kis testvéremmel, Elemérrel, és szerintem valószínűleg az is megmozgathatta őket, hogy akkor akár a korosztályunknak, vagy a nagyobb gyerekeknek egy játszási lehetőséget biztosítsanak. És a lelki megmozgatása, hát erről inkább édesanyámat kéne megkérdezni, de most nincs a közelemben. Szerintem pusztán ennyi, hogy adni egy lehetőséget a gyerkőcöknek, hogy ki tudjanak bontakozni, és szabadon mozoghassanak ezeken a hálókon.
Nagyon érdekes dolgot mondott, hogy együtt alkottak, és hogy az édesanyja szobrász, az édesapja festőművész. Hogy működött ez együtt?
Hát érdekes volt. Gyakorlatilag az édesanyám, amikor mi megszülettünk a testvéremmel, egy év van köztünk, ő akkor végezte a szobrászszakot, és gyakorlatilag az édesapám volt velünk otthon. Tehát nem az a klasszikus anya otthon marad, apa dolgozik, fennállás működött nálunk a családban, hanem az édesanyám járt iskolába, és emellett az édesapám gondoskodott rólunk otthon. Egyébként ezek kellemes élmények a mai napig bennem, mert mi a családban egyébként nagyon sokat jártunk így közösen kirándulni a hétvégéken, amikor ugye volt erre lehetőség. Elég sok jó barátom volt már akkor ugye általános iskolában, akikkel együtt is nagyon sok közös programunk volt, így a szüleinken keresztül is, meg aztán ugye a barátság. De nálunk, tehát nálunk ez úgy működött, hogy anya volt a úgynevezett családfenntartó, és apa volt a szellemiség.
Érdekes dolog két ilyen fantasztikus művész gyermekének lenni. Most mondta, hogy azért nagyon vidám volt ez tulajdonképpen, de ha más szempontból nézzük, milyen hatással volt az önök fejlődésére, későbbi pályaválasztása?
Hát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy nagyon kis gyerekként megismertünk mi egy olyan kultúrát, amit nehezen dolgoztunk föl, mert teljesen máshogy gondolkoznak a művészek a világról, mint egy úgynevezett átlagos ember, és egyébként rengeteg izgalom van benne. De a pályaválasztásunkra olyannyira volt hatással, hogy mind a ketten az Elemér is, meg én is azt gondolom, hogy meg vagyunk áldva egy ilyen művészi vénával. Ő benne egy kicsit jobban kibontakozott ez, de a főállásunk mind a kettőnknek teljesen átlagos munka. Tehát irodai, illetve ilyen informatikai, tehát hogy nem, én mostanában kezdtem el alkotni, az Elemér pedig már viszonylag régóta ír zenéket. De maga a grafika, a festészet, az nála annyira nem bontakozott ki. Én tavaly októberben rajzoltam az első képemet.
A második korszak a holokauszt művek korszaka. Egy nagyon nagy váltás, ugye a játszótéri plastikák, utána a holokauszt. Hogy következett? Igen.
Hát ez úgy történt, hogy azt nem tudom, hogy édesanyáméknak a fejében úgy fogalmazódott meg ez a dolog, hogy ezzel foglalkozzanak, de szerintem nagy hatással volt rájuk, hogy mi a Nagymező utcában éltünk, és a Dezsőfi utcában volt egy zsinagóga, ahová gyakorlatilag oda azért jártunk le, mert édesapámnak is volt ott egy barátja, meg nekem a barátjának a lánya, és akkor így bele-bele kóstolgattunk abba, hogy miről is szól ez a zsidó kultúra. Illetve az édesapám felmenői között egyébként vannak zsidók, de mi nem gyakoroltuk ezt a vallást sosem, mert nem volt jelen az életünkben. És akkor így kezdtek el foglalkozni a zsidó témával, és akkor ilyen kis plasztikák készültek, festmények, édesanyja részéről inkább a kis plasztikák, édesapám pedig inkább a festészet, illetve az ilyen domborműves festményeket alkotta ebben a témában.
Mennyire voltak ők ismertek a maguk idejében, amikor aktívak
voltak? Szerintem igen. Apának mindig nagyobb vízhangja volt, mert ő tudott úgy előadni, olyan fantasztikus lexikális tudással rendelkezett, ami nagyon irigyésre méltó. És ő úgymond el tudta így adni magát jobban. Édesanyám inkább egy ilyen visszahúzódó természetű, de azért az ő neve is abszolút megtalálható. Tehát, hogyha mai napig is, én azt gondolom, hogyha valaki rákeres, akkor talál róla információt.
Ha meghalljuk azt a szót, hogy holokauszt, akkor nagyon sok mindent eszünkbe jut. Hogyan állt ehhez a kérdéshez? És a műveiben mi az, ami kibontakozott ebből?
Az enyémben, vagy édesapámiban?
Jájében.
Hát a holokauszt, hát gyakorlatilag ők ugye konkrétan a zsidó témával, de például édesanyám képeiben úgy jelent ez meg, hogy a hulló emberek a fekete-fehér szallagokon, akkor... De hogy alapvetően ez egy nagyon kényes és nagyon nehéz kérdés, ez a holokauszt téma. Nemrég jelent meg egy nagyon kedves barátnőmnek is egyébként egy könyve ezzel kapcsolatban, egy album, amiben megszólított művészeket, cigányokat, akiknek akár a felmenői, vagy ők maguk átestek ezen a borzalmas korszakon. És én azt gondolom, hogy itt még azért van mit feldolgozni.
Igen.
Nem tudnak az emberek megszólalni ebben a kérdésben, vagy borzasztó nehezen nyílnak meg, és teljesen megértem, hogyha bezárnak ebben a témában, mert ez egy borzalmas dolog, ami akkor történt.
És nehéz is beszélni róla.
Persze.
Akármilyen vonatkozásban, hogy a művészek hogyan próbálták ezt a saját egyéniség, személyiségükkel, lelkületükkel ábrázolni, hogy hát megfelelően elrettentő, és megfelelően ugye azért ezt végig kell gondolni, hogy mi is történt ott, és nem szabad elfeledkezni arról, hogy mennyi áldozata lett ennek. Gondolom, hogy itt azért megmutatkoznak a művekben ezek is.
Persze, teljesen. Na most hát ez egy nagyon szomorú téma.
A következő korszak az a liturgikus és spirituális témájú művek. Én azt hiszem, hogy ez a kettő az egy kicsit összefügghetett. Ez egy felvezetése lehetett annak, hogy ilyen, nem tudom, ez csak nekem jutott eszembe, hogy az utána közel került a spirituális témákhoz.
Uh-huh. Hát ami megjelent az ő képeiben elsősorban ebben az időszakban már az angyal formák, és ez végig kísérte utána az egész életét, és nagyon sokat gondolkozott ő az örökké valóságon, meg megpróbálta ez megjeleníteni a képeiben. De én azt gondolom, hogy a spiritualitás az így nagyjából ennyit jelentett a számára, tehát hogy hitt abban, hogy ha majd ő eltávozik, vagy ahogy akárki más is meghal, hogy utána még mindig történhet valami olyan dolog, ami nem feltétlenül rossz nekünk majd, de nem tudom, tehát ő ezt úgy fogalmazta meg, hogy valószínűleg létezhet az örökké valóság.
Tehát mennyire kerülhetett közel ez a lelkiséghez, Istenhez?
Abszolút. Teljes valójában, mert az utolsó éveiben, az utolsó 5-6 évben hát úgy gondolom, hogy a keresztény hit szerint élt, és járt templomba, vagy ha már nem tudott elmenni, akkor online becsatlakozott misékre, és nagyon, nagyon fontosnak tartotta azt, hogy imádkozzon, hogy őt elfogadja ez a közösség, hogy őt elfogadja ez a környezet, és ebben egyébként szerencsére a családunkban is volt lehetősége úgymond kibontakozni, az én sógornőm hitoktató, és én azt gondolom, hogy ők, ha nem is sokat, de azért tudtak erről beszélgetni, hogy miért és hogyan fontos ez az ember életében, hogy megjelenjen.
Nagyon kevés az idő, de akkor van még egy korszak itt a roma kultúrával kapcsolatban, jelek és szimbólumok. És ehhez kapcsolódik, legalábbis én ezt olvastam, ez a csurgatásos, pöttyözős technika a román festékkel.
Így van. Hát a cigány kultúrában ugye úgy jelent meg, hogy mi együtt is dolgoztunk annak idején a roma parlamentben, Zsigó Jenő évtársaságában, és ott nagyon megfogta őt ennek a cigány közösségnek a hangulata. Egyébként tényleg fantasztikus emberek, és elképesztő életigenlés van bennük. És akkor ott a táncosokat, illetve a zenészeket festette ő, meg inkább a zenészeket, akikkel, mit tudom, elment egy-egy jazzkoncertre, és akkor közben ő vagy ott helyben megfestette, vagy ott helyben egy vázlatot készített, és utána megfestette ezeket az előadó művészeket. Meg maga a szín is, azt gondolom, hogy mi a cigány kultúrát jellemzi, ez a nagyon intenzív, nagyon színes ruhák, nagyon színes házak, nagyon színes minden, az is megjelent a képeiben. Tehát most itt egyébként itt ülök a nyaralomban, és az ottani kép a falon, ami a zöld, az arany, a kék és a piros, ami abszolút ilyen nagyon intenzív eleven színek, és nagyon meg tudják határozni az ember hangulatát, hogy ha ez így meg tud jelenni egy vásznon.
Érdekes, nem tudom, hogy ő megelőzte a korát, azt mondja, hogy kétdimenziós festészet és a térbeli szobrász.
Így van, igen. Igen, van például egy olyan képe, ami egy fonó embert ábrázol, egy nagy fekete ember, és az ölében ugye a kosár a szimbóluma az úgy jelenik meg, hogy gyakorlatilag tényleg egy kosárnak az elemeit ő oda ragasztotta valamilyen technikával.
Nagyon érdekes.
Vagy van például...
Azért szólok bele, mert szeretném még ezt is kérdezni, és mindjárt lejár az időnk. Hol láthatók kiállítások?